majdnem lehetetlennek tűnik nekem az, amit mindig, pedig mindig elmondunk, hogy nem leszek olyan, mint az anyám, vagy nem leszek olyan, mint az apám. Hogyan lehet ezeket a mintákat feloldani hosszabb távon is? Tehát nem csak egy-egy érzelmet, vagy ez így megy, hogy egy-egy érzelemről érzelemre...
Ugye ez nem egy-egy érzelem, ez egy komplex érzésvilág. Tehát mondjuk ugye minden van egy-egy szülőtípusban. Ugye akkor le is írtam a szülőtípusban, hogy melyikben milyen érzések vannak. Ugye a borostyán szülő az magányos. A narcisztikus az középpontba akar lenni. A mártír az szeretetet akar tankolni, és végre már valaki elismerje, meg megbecsülje. És a távolságtartó az nem tud közel menni, félelmet ér meg, tehát fél a közelségtől. Tehát, hogyha közel megyek, akkor sérülök. Tehát, hogy mert ezeket tanulta meg gyerekkorban. És az fontos, hogy ezeket tudatosan valamennyire meg lehet haladni. De leginkább, ha ahhoz is az kell, hogy rálássak magamra, hogy most mit csinálok, most mi a bajom, most mi zavar, tehát egy adott helyzetben, és ezek annyira tudattalanul mennek, mondjuk például egy narcisztikus nagypapánál a lánya az mondjuk kisebbségi szorongásokkal terhelt, mert minden csak a papa tudott. Most az ő kisebbségi szorongását ő teljesen tudattalanul úgy kezdi elkompenzálni, hogy túldicséri a gyerekét, teljesen tudattalan, mert ő soha nem kapott dicséretet. Mindig azt kapta, hogy a papa tudja, és úgy van, ahogy ő akarja, meg annak kell lenni, amit ő akar, meg. És ő, mikor szülő lesz, akkor ő megfogadja tudatosan, hogy nem leszek olyan, mint az apám, hanem agyon fogom dicsérni a gyerekemet, és mindent megadok neki, minden jó szót, soha nem akarok okosabb lenni nála, és erre ösztönzöm a páromat is. Tehát egy olyan párt keresek, aki ebben nekem partner, tudattalanul. És akkor agyon dicsérem, agyon kényeztetem a gyerekemet, és ugyanúgy narcisztikus lesz, mint a nagypapa, és kezdődik előről az egész.
És mi mert, lesz ugye a gyerekből?
Ugyanolyan narcisztikus, mint a nagypapa. Tehát, hogy aztán ő veszekszik legtöbbet a nagypapával, mert hogy a két narcisztikus nagyon nehezen fér össze, és ez így megy tudattalanul, tehát, hogy megfogadjuk, hogy azt nem, és nagyon sokszor az ellentétjét. Tehát vagy mire észrevesszük, már meg is csináltuk azt, amit megfogadtunk, hogy én nem fogom túlfélteni, és akkor egy darab még nem is, másoktól féltjük ma a gyerekeket, mint mondjuk féltettek mondjuk a mi szüleink, vagy akár a te szüleid, tehát teljesen másoktól féltjük. De például, akiben benne van egy kicsit a szorongás, az azt viszi tovább, és nagyon tényleg azért kell mindig figyelni magamról, hogy most mit érzek, és az érzéseimmel dolgozni, akár segítséggel, akár segítség nélkül, hogy ez változni tudjon. Mondok egy másik példát, mert hogy ez megint megfogadom, hogy nem olyan leszek. Tehát például mondjuk egy szülősítő szülő, az én gyerekkoromban úgy voltam mondjuk én is egy szülősített gyerek vagyok, hogy vigyáznom kellett a két kisebb testvéremre. És már 4 évesen vénszamár voltam, meg legyen több eszed, meg legyél jó kislány, meg ismerjük ezeket. És felelősséget kellett vállalni olyanokért, ami nem. Na most ezek a szülősített gyerekek megfogadják, hogy ők nem. Tehát ők nem fogják engedni, hogy a nagyobb vigyázzon a kisebbekre. És ezt meg is csinálják. De mit tesznek? Jön mélyről a szülősítés, vagy a szülősítettség, és az a minta, amit hoz az anyától, és van egy családi veszekedés, és ő nagyon nem jól van. Oda totyog hozzá a kicsi gyereke, és néz az anyjára, és érzi a feszültséget. Az anya megfogja, megöleli, és ettől ő is megnyugszik, és a gyerek is megnyugszik. Tehát mind a kettők, tehát a gyerek, mikor ezt meglátja, akkor megnő a feszültség szintje, de mikor megöleli az anya, akkor lecsökken a feszültség szintje. És mindkettőjük feszültség szintje csökken, holott a gyerek nem is biztos, hogy akarta, hogy megöleljék. Mit tanult meg? Azt tanulta meg, hogy ahhoz, hogy az anyukám jól legyen, ahhoz akkor is hagynom kell magam megölelni, csak nem így tudatosan, hanem zsigerileg, akkor is hagyom magam megölelni, amikor én nem akarom. Mit tanult meg? Hogy másokat kell szolgálnom. És ugyanúgy szülősített lesz, miközben az anyja tudatosan megfogadja, hogy ő nem engedi, hogy a nagy vigyázzon a kicsire, tehát a szülősítettségnek is megvannak, és ezt sokat írtam erről a könyveimbe, hogy ezek így teljesen tudattalanul működnek, vagy váláskor, mikor a gyerekemmel beszélem meg, hogy mert nincs senki, hogy én milyen rosszul érzem magam, vagy mit tudom én, apád vagy anyád mit tett ellenünk, akkor megint szülősítem a gyerekemet, miközben megfogadtam, hogy nem szülősítem. És sajnos ezeket így viszont, és nagyon mélyön ismeret kell ahhoz, hogy ezt ne vigyük tovább, és nagyon sok ilyen önmegfigyelés, ezt nevezzük önreflexiónak. Uh-huh. Tehát azokkal lehet jól élni, egyébként meg munkahelyen is együtt dolgozni, akik nem a másokat hibáztatják, hogy én most azért, mert most elhagyott, ezért öleltem meg a gyerekemet meg, hanem rálátok arra, hogy tényleg megtettem, és a jó az, ha nincs ettől bűntudatunk, hanem mondjuk nem ismételgetjük sokszor, mert akkor nem, tehát egy alkalomhoz nagyon súlyos trauma kell, mert a súlyos traumák egy alkalommal is ki tudnak alakítani mondjuk mély szorongásokat, félelmeket, rossz viselkedésmódokat. De ha mondjuk én ott rájövök, hogy miért is ölegetem én ezt a gyerek, akarja ez a gyerek, hogy ölelgessem, akkor már ettől meg tudok szabadulni, ha nem csinálom többször. Tehát nem ismétlem sokszor, mert az ismétléssel rögzülnek a dolgok.
Lehet tanulni a szeretetet? Tehát ha valaki nem kapott egyáltalán legrosszabb eset, vagy nagyon keveset kapott belőle, később ezeket a szeretett tankokat, ezt használod te is,
igen,
fel lehet tölteni?
Fel. És ehhez kellenek a társas kapcsolatok, ehhez kell az önelfogadás, hogy önmagamat, tehát hogy ne bűntudatom legyen, hogy én milyen anya voltam, hanem hogy tényleg azt adtam, amit adni tudtam, és ennek az elfogadása, meg hogy a szüleim is azt adták, amit adni tudtak. És egyébként egy nagyon fontos út az, hogy tudunk a szüleinknek megbocsájtani, ami nagyon nehéz. Meg kiszállni az idealizálásukból, az meg ugyanolyan nehéz. Tehát, hogy reális felnőttként lássuk őket. És például ez is a szeretetet növeli, hogy én eljutok odáig, hogy meg tudom élni mondjuk az idealizált anyám iránt a dühömet is, mert az idealizálás mögött mindig dühöm van, tehát meg tudom élni a dühömet, és utána meg tudok egy mélységes hálát érezni. A hála egy nagyon-nagyon fontos érzés, amit ma kevésbé tanítunk a gyerekeknek, hogy minden napomban mi mindenért lehetek hálás. És a hála érzése, tehát ha megéltem a dühömet, megértem őt jobban, akkor bírom látni tényleg a pozitív részét is, hogyha látom a negatív részét is, a pozitív részét is, és tudok egy hálával lenni, hogy igen, tehát ő az anyám, én meg ilyen anya vagyok, amilyet tudok adni, és hogy ezek meg egy csomó, ennek a könyveim végén, ugye főleg a párkapcsolatos, meg a szülős, meg a testvérem, ott tartom nagyon fontosnak, végén tele van gyakorlatokkal, meg közben kérdésekkel is, és ezt azért tartom fontosnak, mert nem elég csak olvasni, de ha a gyakorlatokat, van benne egy csomó párkapcsolati, család, gyereknevelési, empátiát fejlesztő gyakorlat, tehát ha bele tudom élni magam a másik érzésébe, ezzel az én szeretett képességem növekszik. És nem csak azt akarom, amit mind a 2 éveshez, vagy az 1 éveshez. Én akarom, én ededül, és akkor majd én kiolvasom, meg megnézem, meg, hanem a gyakorlatokat. Én azt tanácsolom, hogy aki a könyveimet olvassa, ott a gyakorlatokat is csinálják. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam az elmúlt években, hogy mennyire hasznosak ezek a gyakorlatok.
Egy kicsit nagyítsuk itt ki a képet a nagyszülőknél, ugye nagyon sok kapcsolatban, nagyon sok családban főszerepbe kerülnek ezek a nagyszülők, ahogy mondtad, tudattalanul is, a hozott minták által, de néha ők szabják a családi szabályokat. Jól van ez így?
Hát nem. Tehát, hogy legalábbis ha szenvedünk tőle, akkor nem. Tehát én úgy is képzelem, ha most elképzelünk egy hegyet, akkor a hegytetőn ülnek a szülők, és lent a hegylábánál a gyerekek, meg a nagyszülők. És azt szoktam mondani, hogy nem azért ülnek ott ketten, mert hogy az egyik még nem olyan okos, a másik meg már nem, hanem azért, mert hogy a szülők szabják a határokat, meg a szabályokat. Tehát a szülői a felelősség. Tehát, hogy az a nagyszülő, aki túlzottan, tehát a nagyszülőkre nagy szükség van. És nem csak azért, hogy vigyázzanak a gyerekekre. A fiatalok fejében ez van, tehát akárkivel beszélek, mindig azt mondja, hogy a nagyszülőm vigyáz a gyerekre, vagy nem vigyáz a gyerekre. Tehát nem csak erre valók, hogy vigyázzon, hanem egy másfajta élményt, vagy remélem beszélünk róla, hogy másfajta élményt tud adni egy nagyszülő, mint egy szülő pont azért, mert nincsen az a fajta felelőssége, hogy döntéseket kell hozni hosszú távra, hogy hova megy óvodába, iskolába, hogy tanul, mit csinál, tehát hogy ez a felelőssége nincsen. Ugye megint a szülő típusa dönti el a nagyszülőnek, a nagyszülő típusokról is írtam a nagyszülőkönyvbe, hogy mennyire megy bele a fiatalok él, vagy a fiatalabb generáció, tehát a szülők életébe. Most én azt gondolom, hogy annyira tud belemenni, amennyire a szülők ezt engedik. Tehát, hogy az a nagy kérdés nekem ilyenkor, hogy a szülők tudnak-e tisztelettel határokat húzni. Tehát, hogy kell-e, hogy a nagymamának kulcsa legyen a lakáshoz, és arra hivatkozva, hogy a gyerekekre néha vigyáz, és ezért, vagy hátha, ugye ezek a mai szorongásaink, hogy hátha tűz lesz, vagy valami történik, akkor legyen kulcsa, mert ő van ott helyileg, mit tudom én, két utcával odébb, és akkor persze, hát ha bemegy, ha nem megy be, rendben van, legyen kulcsa. De ha ő nem tudja tartani a határokat, akkor nekem a szülőnek kell tartanom a határokat, és ez nagyon nehéz, hogy tudunk-e őszintén beszélni, és megint az érzéseinkről. Tehát nem őt bántani, hanem hogy megmondani azt, amit én szeretnék. Én nagyon sok ilyen fiatallal dolgozom, aki azt mondja, hogy jön az anyúsom, és főleg ez az anyósokra van rárakva, mert ugye az én anyám a jó, és akkor az anyós meg a gonosz, ez így szét van hasítva, és akkor az egyik idealizálva van, a másik devalválva. És az anyám se olyan, mint amilyen, csak az messze van, és azt könnyebb szépnek látni. Az anyós meg itt van két utcával odébb, és akkor jön, és akkor 200-as a vérnyomásom, de úgy csinálok, mintha örülnék neki. És akkor megkérdezem tőle, hogy miért csinálsz úgy, mintha örülne? Miért nem mondod meg, hogy 200 a vérnyomásom, mert hogy nem a főbejáraton jött be, hanem a hátsó ajtón az ő kulcsával. És úgy, hogy akármit csináltak ott a család, tehát hogy belelép a család életébe. És nem tudja megmondani. És nagyon sokszor emögött szülő-gyerek kapcsolati probléma van. Tehát, hogy engem annyira jónak nevetek, azért is olyan jó a kapcsolatom az anyukámmal, mert kamaszkorba se tudtam vele konfrontálódni, mert én voltam a jó kislány, és az anyósommal is viszem ezt a jó kislány szerepet, és neki nem merem megmondani, csak ahogy elfojtom a negatív érzésemet, a dühömet, egyre rosszabb kapcsolatban leszünk, és egyre jó jobban. Haragszom rá, utálom, és az összes negatív dolgot, ez mind a hófehérke gonosz mostohája, tehát ugye a gonosz mostoha az csak a rossz, és az édesanya, aki közben meg már meghalt, tehát az a jó, tehát a mesébe is, de hogy a valóságban, ez nagyon fontos, hogy felnőttként tudjuk-e reálisan látni ezeket a helyzeteket, és azt, hogy nekem kell azt megbeszélni, illetve az anyosommal nem nekem. Mert ez is nagyon fontos, hogy a saját gyerekétől mindenki jobban elfogadja. És nagyon sok párkapcsolat például ezen csúszik el, hogy a saját gyereke nem mondja meg, vagy ugye férfiak ilyen lazán mondanak egy mondatot, és nem fejtik ki hosszan, hanem anyunk ne gyere. Mert a Klárika nem akarja. Na, ez a legrosszabb, a feleségem, ez a legrosszabb felállás, és akkor a mama, ha még kicsit mártír is megsértődik, és akkor a menye meg az anyós nem beszél, tehát jobb lett volna, a férfi bele se szól, de neki kéne rendezni, tehát neki kéne támogatni a feleségét abban, hogy együtt üljünk le, mert ez hármunk dolga, és lehetőleg úgy, hogy nincsenek ott a gyerekek, mert rájuk ez nem tartozik, de hogy ha kicsik, tehát hogy a felnőtt gyerekekre igen, de a kicsi gyerekekre nem, és akkor hogy beszéljük meg, hogy mit szeretnénk, meg nagyon örülünk, mikor örülünk neki, és mikor nem.
Érdekes, amit mondasz, de most ez jutott eszembe, hogy például az én dráganyám is azt mondja, hogy te nekem mindig gyerek maradsz, vagy a gyerekem maradsz, persze nem ezt mondja, hogy a gyerek maradsz, hanem a gyerekem maradsz, de mégis ez úgy jön az emberbe, és ez számtalan más embertől is így hallom, hogy mikor fog már végre felnőttnek nézni. Tehát mintha nem tőlem függene, vagy nem tőlünk függene gyerekektől, felnőtt gyerekektől az, hogy minek gondol minket az anyánk, hiszen ő mai napig gyerekként kezel bennünket.
Ez jóta, ez a nyelvbocsás, hogy gyerek vagy gyerekem vagy. Mert hogy a gyerekem vagy, tehát örök életre a gyerekem leszel, de nem vagy gyerek, hanem a felnőtt gyerekem vagy. És ugye ezt a felnőtt, ugye az is fontos, hogy ő minek néz engem, de a legfontosabb az, mert azt nem tudom befolyásolni. Tehát lehet, hogy elmondom, mert vannak emberek, akik elmondják, hogy ők már százszor elmondták a szüleiknek, de hát mintha falra hány borsó. Te tudsz-e felnőttként működni vele? Tehát most mondok megint egy gyerekműködést, ez megint terápiás tapasztalatokból, hogy jön az anyám, és akkor előtte egy napig takarítok. És mondom neki, hogy figyelj, hát gondolj bele, hogy milyen viselkedés ez? És akkor jön rá, hogy igen, ő gyerekként viselkedik, mert a mamának meg akarja mutatni, hogy itt milyen szép rend van, jó kislány vagyok ám anyuka, meg jó feleség, meg jó anya az unokáidnak, meg most akarok egy gyerekként bizonyítani az anyámnak? Vagy leülünk, egy jót kávézunk, és megkérdezem, hogy vagy mama, és ha akarsz segíteni, akkor ezt meg ezt csináld. Mert ugye a borostyán az segít magától. Tehát ezt is mindig mondom, hogy neki nem lehet azt elérni, hogy ne segítsen.
Tehát, igen, hagyni kell neki feladatot.
Hanem adni kell neki feladatot. Így van, és akkor már nem néz gyereknek, mert őnek is feladata van, ő mit tudom, én főzi a vacsorát, én meg mellette vasalok, és akkor mind a ketten jól megvagyunk, és közben jókat beszélgetünk, és akkor két felnőtt szerepet viszünk. Hanem, tehát rajtam múlik igazán, hogy tud-e gyerekszerepbe rakni a szülő. Tehát, hogy be tud-e hatolni úgy az otthonomba. Azért mondom a hatolni, mert hogy hivatlanul jön. Tehát, hogy van, aki megy, és vannak nők, akik mondjuk attól pánikbetegek, hogy nyilván mélylélektanilag ez mélyebb, hogy mondjuk közben a mama fölmos, mikor ő este mosott föl, és akkor másnap fölmos. Én ilyenkor mindig arra gondolok, én örülnék, ha nálam valaki fölmosna, de hogy ő neki az az üzenete, hogy te nem csinálod jól. És ha én ezt így fordítom gyerekként, hogy ez az anyám kritikája, és én azt érzem, hogy én nem vagyok elég jó, akkor mentem gyerekszerepbe. Nem megmondom neki, hogy köszönöm szépen, hogy fölmostál, egyébként én tegnap este csináltam, és hogy legközelebb, ha segíteni akarsz, akkor inkább főzzél a gyerekeknek vacsorát. Vagy ez meg, tehát hogy tudom ezeket egyrészt megbeszélni vele, hogy ez hogyan esett nekem, de hát másrészt meg, hogy mit várok tőle.
Pont ez a másik élményt akartam szóba hozni, hogy nem takarítok ki, tehát nem vagyok jó gyerek, de akkor meg hallgathatom, hogy hát még a háztartás se tudod rendbe tartani. Tehát akkor meg jön a szülő, mégis az ő saját szerepébe marad,
szülőszerepbe marad, mert nem tud, ugye három én állapotunk van a szülői én állapot, a gyermeki én állapot, és a szülő az a baj, hogyha ő szülőszerepbe marad, akkor kiváltja belőlem a gyereket. És az lenne a cél, a harmadik én állapot, hogy a felnőtt kapcsolatba, felnőtt-felnőtt kapcsolatba maradjunk. Tehát, hogy azt mondom neki lazán és bűntudat nélkül, hogy tudom én vezetni anya a háztartást, csak most nem volt időm kiporszivózni. De ha van kedved, akkor megcsinálhatod. És nem gúnyosan, hanem tényleg szeretettel. Tehát, hogy én hogyan veszem ezt, hogy ezt most hagyom magam gyerekszerepbe, és gyerekként dacosan visszaszólok, hogy neked sose tudtam jó lenni, mondjuk, akkor én gyerekszerepbe rakom magamat. Egyébként ez mindenféle kapcsolatban van, tehát, hogy például párkapcsolatban is úgy, hogy észre se vesszük, hogy mikor a férj telefonál, én ott vagyok, a gyerekeket rendezem, hogy már menjenek el fürdeni, és ez a veszekedés, ugye ez minden családban probléma, egyre hangosabb, és akkor a férj azt mondja, hogy ne kiabáljatok, már nem tudok telefonálni. Na most gyakorlatilag így gyerekszerepbe helyezi az anyát is, aki, mert hárman ti ne kiabáljatok. Nem azt mondja, hogy gyerekek, azt mondta anya, hogy menjetek, induljatok. Tehát nem apaként működik, hanem egy szülő szerepből megmondja nekik, hogy mit csináljanak, és ezzel nem veszi észre, hogy gyerek szerepbe helyezi. És ilyen játszmákkal tele van az élet.
Rendkívül izgalmasak ezek a példák, amiket mondasz. Köszönöm szépen.
tetszett, hallgassátok meg a sorozat következő epizódját, amelyben Elstipkovics Erikával arról beszélgettünk, hogyan neveljünk jól a gyerekeket, és mi mindent tanulhatunk a testvérkonfliktusokból.